Tisztelettel és szeretettel köszöntöm. Ez be van kapcsolva?
Nem működik.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai Isten tisztelet témájaként egy ószövetségi történetet fogunk feleleveníteni, és ezen keresztül többek között azt is megnézhetjük, amit délelőtt a szombatiskolában tanultunk, hogy Isten hogyan közelít meg egyes embereket, mi erre az embernek a válasza, milyen jó adódik ebből, és milyen további jó hozadékai vannak ennek. Szóval számomra ez a nagyon ismert, egyébként nagyon ismert történet nagyon sok mindent feltárt, ezért hoztam elétek. Kérlek is szépen benneteket, hogy nyissátok ki Bírák könyve 6. fejezeténél a Bibliát, és előzetesként, amíg megtaláljátok, elmondanám a történetet, mert hát ugye mindig érdemes megnézni, hogy milyen korban járunk, hogy mik voltak az előzmények, egyáltalán milyen a társadalmi beállítódás, azt majd olvassuk a történetből is. Ugye a bírák korában vagyunk, ez egy körülbelül 350 éves korszakot ölel fel, a honfoglalás után, a királyválasztásig, ez a 350 év, ez arról szól, hogy bírák bíráskodtak Izraelben. Hát, ha van szomorú történelem a Biblia lapjaiban, akkor egyébként itt nagyon sok negatívumot és tragédiát olvashatunk, tehát nem egy könnyű korszak volt. Egyébként a bíráskodás, mint intézmény már Mózes idejében Istentől rendelt dolog volt, ugye választhatott bírákat, akik elsősorban a jogi dologban segítettek neki. Aztán Józsué idejében ez megerősödött, itt pedig már ugye Józsué idejében már katonai szerepet is vállaltak a bírák, itt pedig már vallási megbizatásuk is volt. Tehát egy teljes, úgy mondhatnánk, hogy ilyen regionális szerepkörük volt, teljes megbizatással, és mivel hogy a bírák időszakában általában azért volt szükség egy viszonylag központibb meghatározó vezetésre, mert majd látjuk is a történetből, hogy nagyon eltávolodott Isten népe az Istentől, nagyon nagy mélypontra jutott. Ez ilyen megfigyelhető, hullámzó időszak volt. Amikor ebből kifolyólag nagyon sok keserűség érte őket, akkor Istenhez kiáltottak, az Isten támasztott bírát nekik, és a támasztott bíra idejében, élet idejében, ami volt egy 30-40, volt, hogy 80 évig, egy viszonylagos béke volt, egy viszonylagos jólét volt Izrael népe között, és még talán annyit érdemes tudni, hogy nem úgy történt ez, hogy volt egy bíra, aztán jött egy másik, volt, hogy üres járatok voltak, volt, hogy átfedés volt éppen egyik területen is, volt egy bíra, meg a másik területen is. Hát így csöppenünk be Gedeon történetébe, és még talán, hogyha az előzményeket nézzük, hogy egy csodálatos korszak után vagyunk, Debóra és Bárák győzelme után, de eltelik ugye nyilván valamennyi idő, megnyugodott a föld 40 esztendeig, így mondja az írás, és ezek után kezdjük el olvasni Gedeon történetét. Az elején csak azt olvasnám fel, ami egy tényállás, amit átélt a nép, utána azt láthatjuk pár versen keresztül, ami az isteni szempontot mutatja be, és a 11. verstől fogjuk maga Gedeon történetét olvasni. Tehát, ami tényállás volt, amiben élt a nép. Gonoszul cselekedtek Izrael fiai az Úrnak szemei előtt, azért adta őket az Úr a midianiták kezébe 7 esztendeig. És hatalmat vett a midianiták keze az Izraelen, és a midianitáktól való féltükben készítettek maguknak az Izrael fiai barlangokat, rejtekhelyeket és erősségeket, amelyek a hegységben vannak. Mert ha vetett Izrael, mindjárt ott termett a midianiták, amálekiták és a napkeletnek fiai, és rájuk törtek. És tábort szálltak ellenük, pusztították a földnek termését, egészen addig, amere Gázában járnak, és nem hagytak élésre valót Izraelben, sem juhot, sem ökröt, sem szamarat. Mert barmaikkal és sátraikkal vonultak fel, Csapatosan jöttek, mint a sáskák, úgyhogy sem nekik maguknak, sem tevéiknek nem volt száma, és ellepték a földet, hogy elpusztítsák azt. Mikor azért igen megnyomorodott az Izrael a midiániták miatt, az Úrhoz kiáltottak az Izrael fiai. Eddig olvasnám, tehát elég nehéz időszak volt, gazdaságilag teljesen oda voltak, értettétek, amit olvastam, nem is mondanám tovább, majd ide vissza fogok csatolni. Mindeközben nyilván hát azon évelődtek, tépelődtek, hogy miért is van rajtuk ez, ezt a következő versekből tudhatjuk. 7. vers. Mikor pedig kiáltottak az Izrael fiai az Úrhoz a Midián miatt, prófétát küldött az Úr az Izrael fiaihoz, és azt mondta nekik. Azt mondja az Úr, Izrael Istene, én vezettelek fel titeket Egyiptomból, és hoztalak ki titeket a szolgálatnak házából. És én mentettelek meg benneteket az egyiptombeliek kezéből, és minden nyomorgatóitoknak kezéből, akiket kiűztem előletek, és nektek adtam az ő földjüket. És azt mondtam nektek, én az Úr vagyok a ti istenetek, ne féljétek az emóreusok isteneit, kiknek a földjén laktok, de ti nem hallgattatok az én szómra. Ezt ugye Isten megjelenítette mindig, amikor vészhelyzet volt, egészen eddig, de ez az isteni szempont, hogy nem csak úgy esett veletek, hogy most teljesen letarolnak benneteket, hanem ez valaminek a következménye. Ugye ezt beszéltük délelőtt is, az engedetlenség következménye, és Isten világosan a proféta által kinyilvánította feléjük. Most jön Gedeon története, viszont ezt tudnunk kellett előre, hogy megértsük Gedeonnak a cselekedeteit, a gondolkodását és a kérdéseit. És eljött az Úrnak angyala, leült Ama cserfa alatt, amely Ofrában van, amely az Abiézer nemzetségéből való Joásé volt, és az ő fia Gedeon éppen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a midiániták orszája elől. Ugye ezt az előzőekben olvashattuk, hogy mindent el kellett dugdosni barlangokba, meg rejtek helyekbe, hogy egyáltalán valami maradjon. Ekkor megjelent neki az Úrnak angyala, és mondta neki, az Úr veled erős férfiú. Hát nem tudom, egy picit megállok, hogyha én biztos, hogy mint mindenkinek, aki nehézségben van, és az országa nehézségben van, folyamatosan járnak a gondolatai, főleg akkor, amikor egy hát olyan tevékenységet kell csinálnia, ami titkos, ami ugye hát jó, ha végig titokban marad, és akkor megáll előtte valaki, és azt mondja, hogy az Úr van veled erős férfi. Hát most mit kezdjek én ezzel a kijelentéssel? Nézzük tovább, hogy nyilatkozik, és Gedeonnak mi a reagálása? Gedeon azt mondja neki, kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? És hol vannak mindenő csoda dolgai, amelyekről beszéltek nekünk atyáink, ezt mondván, nem az Úr hozott-e fel minket Egyiptomból? Most pedig elhagyott minket az Úr, és adott a midiániták kezébe. Hát hogy tudnánk ezt kifejezni? Számon kérte Gedeon ugye az angyalt, hogy na most itt valami nagyon, nagyon ellentétes dolog van. Nem értem. Hol van az Isten? Hol van a mi Istenünk, akikről tanultunk, akikről tudjuk a történelmünkből, hogy felhozott nagy csoda dolgokat, hol van a csodája, a midiániták kezébe adott, nincs velünk az Isten. És ezt olyan háttérrel olvassuk, hogy gondoljatok bele, hogy annak a következménye, hogy ők a más népekkel szóba álltak és engedetlenek voltak. Ennek ugye azok voltak a hozadékai, hogy benősültek, feleségül vettek onnan, átvették az idegen istenimádatot, keveredett, szinkretista vallások alakultak ki, az áldozati rendszerbe is ott találjuk már az idegen áldozati dolgokat. Tehát egyrészt nagyon alaposan tanítva voltak, ezt azért láthatjuk a történetekből, az ő népük történelmére, de teljesen át voltak itatódva már az idegen istenimádattal is. És ennek nagyon súlyos következményei voltak. De Gedeonban az még élt, hogy az ő istenük, hát az egy hatalmas isten is. Most hol van? Hát nem az Úr hozott fel minket? Hát az Úr miért ér bennünket mindez? Úgy tűnik, mintha Gedeon, amit előzőleg felolvastam, abból egy kukot nem értene, nem? Tehát nem lenne ott előtte, hogy ez a következménye az elhajlásoknak. Tehát mondhatnánk azt, hogy Gedeon azért itt, hát nem áll a helyzet magaslatán, de az Isten nem így tekint arra, aki benne él egy romlott közegben, de azért vannak kérdései. Az Isten nem mondja azt, hogy jól van, Gedeon, hát annyit kérdezel tőlem, napnál világosabb lehetne, ha egy kicsit is gondolkodnál, hogy miért vagytok itt, hát akkor veled most nem kezdek semmit, álljunk odébb. Nem. Nézzétek meg, és ebbe a történetbe számomra ez az egyik legcsodálatosabb dolog, hogy Isten hogyan közelít meg egy ilyen embert. 14. vers. És az Úr hozzáfordult, és azt mondta, menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod Izraelt Midian kezéből. Nem, de én küldelek téged? Hát válaszolt a kérdéseire? Nem. Úgy tűnik, mintha semmisbe vette volna az Isten, de majd a történetből meglátjuk, hogy hogyan fejti ki magát Isten Gedeon előtt. És Gedeon ezzel most megint nem tud mit kezdeni. Azt mondja, hogy hát kérlek, Uram, miképpen szabadítsam én meg Izraelt? Hát az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, az én vagyok a legkisebb atyáimnak házában. Tehát, hogy emberileg most nem azért, de hát semmi esélyem nincs. Se gazdagok nem vagyunk, se nagyok nem vagyunk, se előkelők nem vagyunk, se termetem, se korom, se tapasztalatom. Ugye az ember azt gondolná, hogy valami ilyen feladatra, szabadításra, hát akkor legalább az előbb felsoroltakkal rendelkező embert küldeni az Isten. És Istennél ez számít? Nem ez számít. Egyáltalán nem ez számít. Azt mondja a 16. versben az Úr, én leszek veled, és megvered Midiánt, mint egy ember. Mi volt az egyik kérdése Gedeonnak? Miért? Hol van az Isten az ő nagy csoda dolgaival? Miért nem segít bennünket? Miért vagyunk ebben a helyzetben? Erre feladatot kap, hogy na akkor majd most te csinálsz valami dolgot. Ugye ez nem úgy szokott zajlódni, ez a szabadítás, hogy szoktam mondani, hogy reggel fölkelnek, és rögtön megváltozik minden. Hát ehhez tenni is kell, hogy szabadságuk legyen. Ugye a szabadság nagy úr, beszéltünk is róla, nem csak az egyéni szabad döntés, de az, hogy szabadon élhessünk, és ne kelljen az alapvető élelmiszert dugdosni, hát azért ez egy alapvető emberi jó, úgy mondanánk. És nézzük meg a 17. verstől, hogy mit mond neki Gedeon. Ha kegyelmet találtam a te szemeid előtt, kérlek, adj nekem valamely jelt, hogy te szólsz én velem. El ne menj, kérlek, innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom az én áldozatomat, és le nem teszem elődbe. Ő pedig azt mondta, én itt leszek, míg visszatérsz. Gedeon pedig elment, elkészített egy kecskegödőjét, egy efa lisztből kovásztalan pogácsákat, betette a húst egy kosárba, a húst letette fazékba, kivitte hozzá a cserfa alá, és felajánlotta neki. És itt megállnék megint. Kedves testvérek, áldozatot akart hozni az Istennek Gedeon. Miből? Hát szinte a semmiből, ugye? Felajánlott egy kecskegödőjét, a kis dugdosott búzából készített liszttel pogácsát, egyrészt ugye bevállalta, hogy a saját élelmezésükből, de ő most akkor tudni akarja, és valóban az Isten áll előtte. Ez az egyik. A másik az, hogy ezt elkészíteni nem 2 perc alatt lehetett, nem? Ti, akik a konyhában forogtok, tudjátok, hogy a legegyszerűbb ételt is, hát legegyszerűbb étel elkészítéséhez is szükség van időre, és ez a küldött, ez megvárta Gedeont. Pedig biztos, hogy volt más dolga, hiszen a világon egyszerre annyi dolog van, de az Isten kivár, megvár, és időt szán egy-egy emberre, mindannyiunkra időt szán, és nekem ez csodálatos ebből a történetből, hogy ott maradt, és bizonyságát adta Gedeonnak, hogy ő milyen, és hogy ő vár, és további dolgok van együtt. És a 20. verstől azt mondja neki az Isten angyala, vedd a húst, a kovásztalan kenyereket, ragd le erre a kősziklára, és a hús levét öntsd rá, és úgy cselekedett. Mit kellett külön elmondani, mert valószínű a bekeveredett ritusok miatt már más szokásrendszer is lehetett. Ekkor kinyújtotta az Úrnak angyala pálcájának végét, amely a kezében van, és megérintette a húst és a kovásztalan kenyeret, és tűz jött ki a kősziklából, megemésztette a húst és a kovásztalan kenyeret. Az Úrnak angyala pedig eltűnt az ő szemei elől. Hát itt van az a pont, ahol szabad döntési képessége van az embernek. Akarok-e veled tovább menni, felismerem-e benned az Isten, hogy hogy reagálok rá? És ez a reagálás úgymond, ami Ézsaiásnál is megnyilvánul, és minden Dánielnél megnyilvánul, minden igaz Istent szerető embernél megnyilvánul, hogy amikor találkozik az Isten jelenlétével, akkor milyen dolog játszódik le benne. Látván pedig Gedeon, hogy az Úr angyala volt az, azt mondta Gedeon, jaj nekem, Uram, Istenem, mert az Úrnak angyalát láttam színről színre. Nem ecsetelem hosszan, ti is tudjátok, mit jelent Istennel találkozni az ő nagyságával. Eltörpül az ember, megsemmisül, és úgy érzi, hogy halálra méltó. Feljönnek benne a gyarlóságai, bűnei, erős a kontraszt az Isten és az ember között, és így kiállt. De az, ami most történik, az a másik legszebb dolog a történetben. Visszajön az Úr, és már így mondja, és mondta neki az Úr, békesség neked, ne félj, nem halsz meg. És Gedeon életében ez az a pont, ahol az Isten személyes Istenné válik neki. Gedeon felméri, hogy ő halálra méltó, az Isten pedig békességet kínál neki, és azt mondja, hogy nem halsz meg. Én nem olyan Isten vagyok, nem ezért kereslek téged, nem hagylak magadra. Éppen ezért történik az, amit egy igazán Istennel találkozó, és valóban itt már megtérő ember tesz. Épített ott Gedeon oltárt az Úrnak, nevezte azt Jehova Szalomnak, azaz az Úr a béke, amely minden napig megvan az Abiézer nemzetségének városában, Ofrában. Testvérek, nehogy azt higgyétek, hogy ez csak egy olyan egyszerű dolog volt. Egy bálványimádó közegben bevállalta Gedeon, hogy ő ennek az egyik az Istennek, akit most már ő is ismer, aki a békesség Istene, ennek épít oltárt. Olyat, ami megkülönbözteti minden más Isten tiszteleti formától. De még mindig nem. Egy válasz már volt, megjön egy válasz a kérdéseire. Miért történik mindez velünk? És kimondva ugyan nincs, majd a mostaniból láthatjuk, hogy hogy formálódik Gedeonban az, hogy miért történik mindez velünk, és mi szükséges ahhoz, hogy valódi szabadulás legyen. 25. verstől, és lett ugyanazon éjjel, hogy mondta az Úr neki, végy egy tulkot atyádnak ökrei közül, és egy másik tulkot, amely 7 éves, roncsd le a bál oltárát, amely a te atyádé, és a berket, amely amellett van, vágd ki. És építs oltárt az Úrnak, a te Istenednek, ennek a megerősített helynek tetején, alkalmas helyen, és vedd a másik tulkot, és áldozd meg égő áldozatul a berek fájával, amelyet kivágsz. Mi volt az eredeti küldetése? Menj el ezzel a te erőddel, és megszabadítod a te népedet Midián kezéből. De ennek a küldetésnek ez is része. És ne felejtsük el, hogy ezt a berket, vagy ezt a ligetet, ezt a teret, amit neki most le kell rontani, ezt a saját apja építette. A saját apja volt ebben a fő szervező, és ő vitte az ott élő embereket ebbe a szokásrendszerbe és bűnbe. És Gedeonnak mit kellett tennie? 2 tulkot kellett az apja állatai közül, amit biztos ő is dugdosott, mert az alapélelmezésük veszélyben volt. Azért gondoljatok bele, hogy Gedeonnak döntenie kellett. Mennyi minden foroghatott le bennem? Most, ha így csinálok, mi lesz a következménye? Ha nem csinálom, mi lesz? Szóval végigpengeti az ember, kinek teszek jót, kinek a tetszését bívom ki, kinek az ellenszenvét fogom ezzel előmozdítani. Az egész nép ellenem lehet egy vallási rendszerben mást felállítani, majd látjuk is, milyen valós következményei lehettek, veszélyei ennek. És ráadásul úgy, hogy abból az élelemből kell elmennem, ami nagyon sokat ért. Én tudjátok, szeretek mindent megnézni, magamtól fogalmam sincs, hogy mekkora egy tulok, ezért utána jártam, hogy ilyen 800 és 1000 kiló között van, tehát önmagában egy ilyen állattal megbirkózni sem lehet egyedül, ehhez emberek kellenek. Olyan emberek, akik megbízható emberek, na ez egy másik dolog. Honnan szerzek én olyanokat, akik mellettem lesznek majd, és nem ellenem. Ugye mennyi minden kellett ehhez, és akkor azt látjuk, hogy Gedeon dönt. És igazából Gedeon dönthetett volna másként. Vagy az összes ószövetségi, új szövetségi szereplő is dönthetett volna másként. És voltak, akik másként is döntöttek. Bálám is dönthetett volna másként, de ő úgy döntött. Gedeon is dönthetett volna másként, de ő a szabad választási képességéből adódóan bevállalta ezt, és nézzük meg, mi lett belőle. Építs oltárt az Úrnak, ugye volt, 27. verstől, ekkor Gedeon 10 férfit vett maga mellé az ő szolgái közül, és aképpen cselekedett, amint megmondotta neki az Úr. De miután félt atyának háza népétől és a város férfiaitól, ezt nappal cselekedni éjszaka tette meg. Mikor aztán felkeltek reggel a város férfiai, íme már össze volt törve a Bál oltára, levágva a mellette lévő berek, és a második tulok égő áldozatul azon az oltáron, amelyen építették. Ne felejtsétek el, ennek üzenet jellege volt. Ha Istentől vártok szabadulást, akkor ez az egyedüli Isten, akit imádhattok, ő nem fogad be senki mást. Ezért van itt a ti népetek. Itt nem volt kimondva Gedeonnak se, de amit meg kellett csinálnia, a kérdéseire választ kapott. És higgyétek el, hogy nagyon-nagyon sokszor az életben, még ha szembe állunk is az Istennel, már mint úgy, hogy nem elvekben, hanem színről színre, és feltesszük a kérdéseinket, lehet, kell is. Isten a párbeszéd Istene, Isten az őszintesség Istene, Isten a békesség Istene. De nem mindig akkor kapod meg rá rögtön a választ, viszont ha jól döntesz és mellette maradsz, és bevállalod azt, hogy még ha nem mindenki számára lesz kedvező, vagy népszerű, amit teszel, és ami mellett állsz, akkor is meg tud téged áldani. És Gedeon megkapta a kérdéseire a választ. Az Isten nem segíthet addig, amíg bálványimádó a nép. És ezért tenni kell. És az, hogy reggel fölkelnek az emberek, le vannak rontva az addigi istentiszteleti helyek, és helyette föl van építve egy az igaz Istennek az oltára, ennek üzenet jellege volt. De mit kezd vele most a nép? Nézzük meg! A 29. verstől, és azt mondta egyik a másikának, ki cselekedte ezt? És mikor utána kérdezősködtek és tudakozódtak, azt mondták, Gedeon a Joás fia cselekedte ezt a dolgot. És itt a nép is kérdőre van vonva, meg az apa döntése is. Akkor azt mondták a város férfiai Joásnak, add ki fiadat, meg kell halnia, mert lerontotta a Bál oltárát, és mert kivágta a berket, amely mellette volt. Tehát itt valós halál. Félelem lehetett Gedeonban, amikor döntenie kellett. Nézzük meg az apa reakcióját, És ez is gyönyörű dolog, hogy még ha valaki bele is vitte a népet, és építette a berket, de biztos, hogy ő is sokat gondolkodott, nem csak Gedeon, mert Joás végül így döntött. Azt mondta mindazoknak, akik körülötte álltak, Bálért pereltek ti? Avagy ti oltalmazzátok-e meg őt? Hát valaki perel ő érette, ő letessék meg reggelig. És mondja az érvet, ha Isten ő, hát pereljen ő maga, hogy oltára lerontatott. És ezzel a bölcs válasszal eloszlatta a gyilkos szándékokat, és azon a napon elnevezték Gedeont Jerubbálnak, mondván pereljen ő vele Bál, mert lerontotta az ő oltárát. Tehát tiszta volt az út, hogy mehet Gedeon akkor most már csatába. Ugye? Most már tényleg az ő erejével segíthet. És mikor az egész Midian és Amálek és a napkeletiek egybe gyűltek, és átkeltek a Jordánon, és tábort jártak a Jezreel völgyében, az Úrnak lelke megszállta Gedeont, megfutta a harsonákat, és egybehívta az Abiézer házát, hogy őt kövessék, ugye a sajátjait, a saját népét, hogy őt kövessék. És követeket küldött egész Manasséba, és egybegyűlt ő utána, és követeket küldött Áserbe, Zebulonba, Naftaliba, és feljöttek elébe. És azt mondta Gedeon Istennek, és ezt most már nem olvasom fel, mert nagyon ismeritek ezt a történetet, bizonytalanságban volt. Ha csak ugyan az én kezem által akarod megszabadítani, akkor kiteszek egy rész gyapjat, reggelre szívja magába a vizet, a többi legyen száraz, és akkor már biztos vagyok benne. És az Isten nem azt mondja neki, hogy figyelj, Gedeon, most már azért megértünk egymással annyi dolgot, nem? Hát, és már azért biztos lehetsz benne, hogy én nem hamis, nem képzelődsz, nem magad akarsz menni, én állok a dolgok mögött. Nem mondta neki ezt az Isten, hanem megtette, akkor pedig azt mondja magába Gedeon, hogy na jó, de ez viszont evidens, mert hát persze, hogy a gyapjú szívja magába a nedvességet, akkor legyen pont az ellenkezője másnap, kérlek, tedd meg, megteszi az Isten, és neki ez jel volt. És utána már csak egy-két gondolatot olvasnék fel, és mondanám el nektek. Felkelt jó reggel Gedeon, és az egész nép, amely vele volt, táborba szálltak Harót kútjánál, a Midianita tábor tőle északra volt. Nagyon szépen köszönöm. Északra volt a Móré halomtól fogva a völgybe, és azt mondta az Úr Gedeonnak, több ez a nép, mely veled van, hogy sem kezébe adhatnám Midiánt. Izrael, még dicsekednék velem szemben, mondván, az én kezem szerzett szabadulást nekem. Volt még egy akadály. Az első, a legfontosabb elhárult, Isten megmutatta, hogy ő az Isten, és nem lehet közösködni mással. De volt még egy akadály, túl sokan voltak. Ugye, egy pillanat, 27 ezeren voltak. Bár a midiániták, mint a sáskák, és amit meg nem is mondtam, ezt is érdemes megemlíteni, hogy a midiániták itt már rég nem léphettek volna, rúghattak volna labdába, ha annak idején a kivonulás végén, illetve a honfoglalás elején nem teljesítették volna, ugye betelt már az ő gonoszságuk is sajnos, és el kellett volna velük számolni. Ugye a midiániták, emlékeztek-e, hogy kik voltak ők? Ábrahámnak azon leszármazottai, akik nem Sárától, hanem a másik feleségétől születtek, és hiába testvérnép, olyan gonosz útra tértek, és annyira már erre az időre, amikor a honfoglalás történt, eldurvultak, hogy velük is végezni kellett volna, nem történt meg, ezért tudták ezt tenni velük most már. És azért nagyon sokan voltak, de azért a 27 ezer hadra fogható férfi, azért az sok, nem? Tehát azzal már valamit lehetett volna kezdeni. De az Isten azt mondja, hogy nem tudok mit kezdeni. Kikkel nem tud mit kezdeni? Azt mondta, így van, aki fél és retteg, térjen vissza. Kedves testvérek, higgyétek el, hogy a legjobb dolog az Isten népe körében az őszintesség. Nem gond, hogyha valaki fél és retteg. Mondja ki bátran, hogy nem hisz benne, mondja ki bátran, hogy nem nincs akkora hite. Álljon odébb, mert ez egy helyes út. Mert ha ez nem történik meg, akkor mit gondoltok, mi történik? A legnagyobb akadályai ők lettek volna a sikernek. A legnagyobb akadályai, és erre szeretnék nektek egy bizonságtételt idehozni, a kék 4x A5-ből az ide vonatkozó szavakat. Az igaz keresztényt a céltudatosság, a legyőzhetetlen eltökéltség jellemzi, mely nem enged a világi hatásoknak, mely mindenkor a teljes, hiánytalan bibliai mértéknek veszi az irányt. Ha az emberek elnézik maguknak, hogy Isten szolgálatában elcsüggedjenek, a hatalmas ellenfél bőséges okot fog találni számukra, hogy a kötelesség világos útjáról a könnyű élet a felelőtlenség ösvényére térjenek. Talán ezt nem is kell magyarázni. De ennek van még egy hozadéka. Tehát maguknak fognak tudni találni számtalan indokot, hogy miért kövessék inkább a könnyebb életet, és ami nem jár ekkora felelősséggel. Akik világi kincsekre vagy földi megtiszteltetésre áhítoznak, azok nem fognak tüzesen harcolni fejedelemségek, hatalmasságok, égi magasságok, gonosz szellemei ellen. Akiket meg lehet vesztegetni, vagy el lehet csábítani, vagy el lehet csüggeszteni, vagy meg lehet rémíteni, azok nem jelentenek segítséget a keresztény hadviselésben. Akik Krisztus keresztjének katonái akarnak lenni, azok öltsék magukra a fegyverzetet, és készüljenek fel a küzdelemre. Ne riasszák vissza a fenyegetések, ne ijedjenek meg a veszedelmektől. Legyenek óvatosak, mégis szilárdak, és bátrak a veszedelembe, mikor az ellenséggel szállnak szembe, mikor Isten harcát harcolják. Krisztus követőinek legyen teljes a megszentelődése. Apát, anyát, feleséget, gyermeket, házakat, földeket, mindent másodlagosnak kell tekintenünk Isten munkájához és ügyéhez mérten. Figyelem! Isten nem azt mondja, hogy el kell hanyagolni ezeket a területeket. Azt mondja, ezek a másodlagos területek. Meg kell tenni, ott kell lenni, de másodlagosan. Első az Istené. Krisztus követőinek legyen teljes a megszentelő. Igen, ezt olvastam. Viseljék türelmesen, jókedvel, örömmel, bármilyen szenvedést is rendel el az Úr. Mert az ilyenek végső jutalma lesz az, hogy a halhatatlan dicsőség trónját Krisztussal oszthatják meg. Isten előre tudta, hogy ennél kevesebbel nem lehet csatába indulni. Menjenek haza, akiknek más a fontos, vagy akik félnek, menjenek haza. Semmi baj nincs belőle. Csak ne legyenek kerékkötői az ügynek, mert azok lettek volna. És aztán mondta az Úr Gedeonnak, még ez a nép is sok. Ugye Gedeon tényleg nagy lelkesedése összecsődítette, akit csak tudott. Az Istennek viszont nem ez volt a terve, azt mondta, hogy akkor most szelektáljunk. Jó, most hazamentek azok, akik hazamentek, de még ez is sok, ugye ismeritek a történetet, elvezeti őket egy patakhoz vagy folyóhoz, szomjasak, igyanak, figyelje meg azokat, hogy kik azok, akik úgy isznak, hogy azonnal a saját érdekeiket elégítik ki. És kik azok, akik noha szomjasak és isznak, de közben figyelnek, mint olyan zsoldosok, akiknek nincs pihenőidő, akkor sem, hogyha saját dolgaikat elégítik ki. Így maradt 300 ember, és ennek is azért megvolt a kockázata, nem? Mert akik hazamentek, vagy akiket most ő küldött innen haza, hát azok később azért felróhatták volna neki, de Gedeon döntött megint. Az Isten mellett döntött, és Gedeonban még volt félés, hogy vajon három, hát azért ez egy nagy talán, nem? 27 ezer emberből 300-zal megnyerni egy csatát. Hát még amikor valamit szervezünk, aminek nincs ekkora tétje, akkor is ott a kérdés, hogy de jönnek az emberek. Ugye? És akkor azt tudjuk mondani, hogy az Isten az áldást osztó Isten, az ő részét meg fogja tenni, ha látja, hogy mi odaállunk. Na, így volt itt Gedeon is, de azért Isten kegyelmes volt hozzá, megtette vele azt, hogy leküldte őket titokban az egyik társával a midianiták táborába, és egy olyan sátor mellett hallgatózhattak, ahol bent azt beszélték, hogy te olyan szörnyű álmon volt, azt számoltam, hogy ide jött ez a Gedeon, és letarolt bennünket. Hát több se kellett Gedeonnak, így megnyugodhatott, hogy Isten igazat mond, és valóban megnyerték a csatát. Egyébként Gedeonnak személyes érintettsége is volt, amikor ezeket a királyokat üldözte, akiknek a csatasorba álló seregeit ledöntötte, utánuk ment, mert ugyanis nem csupán a mindennapi megélhetés volt már nagyon nehéz helyzetben Izraelben, hanem olyan vérengzések is történtek a rájuk törés során, hogy például az ő összes testvérét megölték ezek az idegen uralmak, tehát személyes érintettsége is volt a dologba, de tisztességesen járt el. Ajánlom nektek, olvassátok el a 8. fejezetet, hogy beszélt ezekkel a királyokkal, és végül is miért ölte meg őket. De sajnos Gedeon története sem gyönyörűséges és kerek, mert ő adott aztán később idegen Isten tiszteletre alapot. De az, amit itt olvashatunk róla, de addig, amíg ő élt, egyébként nyugalom volt azt keresem, hogy 40 esztendeig, 28. versben olvashatjuk a 8. fejezetben, 40 esztendeig nyugalom volt Izrael népe között, de úgy gondolom, hogy azért az előzmények tanulságosak, még egyszer összefoglalva röviden, hogy Isten, akiket tud, megkeres, a kérdéseket fel lehet tenni, a kérdéseinkre választ fogunk kapni. Istennél nem az számít, hogy honnan jöttünk és milyenek vagyunk, az számít, hogy akkor hogy állunk a helyzethez. És még egy dolog, ne lepődjünk meg, hogyha a mi kérdéseinket feltesszük az Istennek, ő pedig megmutatja magát nekünk, mindig feladatot ad. Isten üres járatban nem dolgozik. Őnála nincs olyan, hogy na, most hívővé lettél, akkor gyere bele ebbe a kupacba itt, és akkor most hívőnek. Amúgy meg keresek valakiket, akik meg képesek, meg hajlandóak nekem dolgozni, és az én híremet vinni. Nem, Istennél nincs ilyen elkülönítés. Ha igazán hívővé lettél, ha te bizonyosságot nyertél róla, hogy én vagyok az egyedüli Isten, a békesség Istene, és nem halállal kereslek meg téged, hanem örök élettel, ha ez már nyilvánvaló előtted, és ezzel együtt lehull a lepel, hogy mi van egyébként körülötted, akkor kérlek, gyere velem, és együtt teremjük meg annak a lehetőségét, hogy nyilvánvalóvá legyen mindenki előtt, hogy én ki vagyok. Kedves testvérek, Isten most is keres, bennünket is keres. Ugyanilyen dolgokkal nézhetünk szembe, és lehet az Istentől kérdezni. Sőt, annak van területe, meg annak, hogy amikor a kérdéseinkre választ kapunk, akkor elfogadjuk a hívását, menjünk vele, és munkálkodjunk azért, hogy az igazság és az Isten kép tisztán állhasson az emberek előtt. Most is, ebben a nem kevésbé nehéz világban is. Amen.